Köszöntök mindenkit a Partizán stúdiójából. Én Szurovec Ilés vagyok, és a mai adásunkban egy 29 éves fiatalembernek a történetével fogunk foglalkozni, aki idén április 26-án, egyszer csak délután 17:30-kor besétált a gödöllői rendőrkapitányságra, kezében egy cetlivel, amit átnyújtott az ott lévő ügyeletes tisztnek, és az állt ezen a cetlin, hogy fél órával később, tehát este 6-kor terrortámadást fog végrehajtani, meg fog késelni egy énekesnőt, akit egyébként nem is ismer személyesen, és addig csak a tévében látott. A rendőrök kihívták a mentőket a fiatalemberre, aki egyébként autizmus spektrum zavarral él, Budapesten lakik a szüleivel, de nem áll gondnokság alatt, hanem kifejezetten magasan funkcionál, ami abból is látszik, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen tanult történelem szakon. Éppen idén júniusban lett volna az államvizsgája, hogyha részt tudott volna venni rajta, de nem tudott, mert előzetes letartóztatásba került emiatt a gödöllői cetlis ügy miatt. Sőt, másfél hónapon keresztül az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben, tehát az IMEI-ben tartották fogva, onnan pedig június közepén átvitték a Venyüge utcai börtönbe, azóta is ott van, és terrorcselekménnyel fenyegetés gyanúja miatt zajlik nyomozás vele szemben. A 29 éves fiatalember nem most először került hasonló ügybe. 2023 óta többször előfordult, hogy telefonhívásokkal, e-mailekkel vagy ilyen cetlis megoldásokkal különböző fenyegetéseket juttatott el a rendőrségre azzal kapcsolatban, hogy milyen robbantásokat és hasonló terrorcselekményeket fog végrehajtani. Budapesten is volt néhány ilyen esete, mindegyik Budapesten volt egészen addig, amíg egyszer a gödöllői rendőrkapitányságra nem ment be, de a budapesti rendőrök ezt mindig valahogy a helyén kezelték, mindig megrovással vagy jóvátételi munkával büntették legfeljebb, sőt még az is előfordult, hogy egyszerűen felhívták a szüleit, hogy vigyék haza. A kezelőorvosa és a független igazságügyi elmeorvosi szakvélemények szerzői szerint az ilyen típusú kényszeres tüneteknek az erősödése összefügg azzal, hogy a szakdolgozati írás, a szülők lakásának a felújítása és a szülők konfliktusai miatt 2 éve intenzívebb lett a szorongása, és bár a szülei próbálkoztak azzal, hogy elvették tőle a telefonját, nyilvánvalóan nem tudták minden esetben megakadályozni azt, hogy ilyen cselekményeket hajtson végre. Hogyha valakinek ismerősek ezek a részletek, akkor az nem véletlen. Korábban már volt egy adásunk, amiben foglalkoztunk ezzel az esettel egy élő műsorban, de azt végül utólag törölnünk kellett, amiatt, mert ott az egyik vendég tudománytalan és bántóállításokat tett az autizmussal élő emberekkel kapcsolatban. Viszont nyilván maga az ügy elég fontos ahhoz, hogy visszatérjünk rá, és a mai adásban ismét foglalkozzunk vele. Jelenleg 2 ügy miatt zajlik eljárás a fiatalemberrel szemben. Az egyik bírói szakban van, az utolsó tárgyalás szeptemberben volt, és most hétfőn lesz éppen a következő. Ott szabadlábon védekezhetne, hogyha nem lenne börtönben a másik, a gödöllői ügy miatt, ami viszont lényegében megállt hónapok óta, továbbra is nyomozás zajlik, és a börtönben tölti az előzetes letartóztatását. Ez a 2 ügy a korábbiakhoz képest tehát abban különbözik, hogy nem Budapesten történt, hanem Pest vármegyében az ott működő rendőrséghez és ügyészséghez tartozik, és a budapesti hatóságokkal ellentétben sokkal komolyabban vették ezeket az eseteket, mint hogy egy valódi bűnözőt sikerült volna kézre keríteniük. Ez az ügy összességében tehát arról szól, hogy mennyire kell, vagy mennyire lehet komolyan venni valakit igazi bűnelkövetőként, aki ilyen típusú fenyegetéseket juttat el a hatóságokhoz, akár többször sorozatosan néhány éven belül. A mai adásunkban itt lesz az ügy főszereplőjének az édesanyja, Erzsébet, illetve a fiatalembernek az ügyvédje, Szeszták Ferenc is, de mielőtt elkezdenék velük beszélgetni, nézzünk meg egy bejátszót Papszilárd István kollégámnak a közelgő interjú sorozatáról, ami unortodox címmel fut majd, utána pedig megkezdjük a beszélgetést.
Miközben Magyarország a 2026-os választásokra készül, a világ körülöttünk újra rajzolja önmagát. Új hatalmak emelkednek fel, régiek omlanak össze. A politika, a gazdaság és a technológia versenye új korszakot nyit. Ezek a változások nem csak az eljövendő kormány mozgásterét határozzák meg, hanem a mi mindennapi életünket is, hogy mennyit keresünk, hol dolgozunk, mit vásárolunk. Én Papszilárd vagyok, és unortodox címmel egy interjúsorozatot indítok útjára, amelyben a világ legkülönbözőbb tájairól fogok beszélgetni olyan emberekkel, akik segítenek megérteni, miben is vagyunk, és mi jön ezután. Lesznek jobb és baloldaliak, konzervatívok és liberálisok, európaiak, észak- és dél-amerikaiak, ázsiaiak és afrikaiak. Ami közös bennük, hogy mernek másképp gondolkodni és túllátnak a régi sémákon. Unorthodox. Új nézőpont a világra. Hamarosan a Partizánon.
És ahogy az előbb ígértem, fordulok is a vendégeinkhez. Egyfelől itt van velünk az ügy főszereplőjének édesanyja, Erzsébet. Köszöntöm a műsorban, örülök, hogy eljött.
Köszönöm a lehetőséget.
És itt van velünk Szeszták Ferenc is, aki pedig az érintett fiatalembernek az ügyvédje. Köszöntöm Önt is a műsorban.
Üdvözlöm, köszönöm is a lehetőséget.
Erzsébet, Önhöz fordulnék először, azt tudom, hogy most éppen a Wenige utcai börtönbe érkezett ide a stúdióba. Mielőtt nagyon belemennénk az ügy részleteibe, az érdekelne, hogy hogy látja most, milyen állapotban van a fia, mit látott rajta a börtönben?
Hát azt látom, amit már elég régóta, hogy egyre rosszabb mentális állapotban van. Most is papír zsebkendőkkel érkezett, és végig sírdogált a látogatási idő alatt. Beszámolta arról, hogy rémálmai vannak, most már több is volt. Ugye többször összeomlott már azóta, amióta bent van. Én most igazából felfedeztem rajta egy eddig szokatlan, még nem észrevett hát ilyen mentális rosszabbodásra utaló jelet, hogy miközben mi beszéltünk hozzá, ő próbált figyelni, meg figyelt is, de hogy így a szájával ilyen kis motyogás, de nem hallhatóan, hanem csak így a szájával imitálva így motymorgott.
Amikor tehát abban nem volt rá jellemző.
Ez nem volt rá jellemző. Azon kívül csinálta ezt a kezével így a szájához, nyúlkált ugye, ami a szorongását szokta jellemezni többek között, és igazából kifejezésre is juttatta azt, hogy ő itt már egyre kevésbé bírja, és ő már szeretne hazakerülni, és igazából nem tudja, hogy vele miért bánnak így, és hogy mit akar vele a Pest megye.
Magában a börtönben mennyire veszik figyelembe az ő speciális helyzetét, hogy ő egy autizmus spektrum zavarral élő ember? Ez mennyire egy dolog, amit figyelembe vesznek ott?
Hát igazából ugye a börtön nincs felkészülve az autizmus spektrum zavarral élők. Nem tudom, hogy ez mennyire gyakori, de nincs felkészülve arra, hogy megfelelően kezeljék. De ennek ellenére azt tudom mondani, hogy így véletlenek sorozatán keresztül sikerült ott tudomására hozni a nevelőknek, hogy ő autizmus spektrum zavarral ér, ugyanis ezt a jelzést nem kapta meg a BV sem az imeitől, sem az ügyésztől.
Nem is tudtak róla?
Nem tudtak
róla. Mi az ő alapállapota?
Nem tudtak róla. Úgyhogy ez teljesen véletlenül tudtuk mi ezt elmondani, illetve hát ő mondta, csak hát ugye azt is mondták, hogy itt nincsenek erre berendezkedve, de ezzel együtt próbálnak hozzá többségében úgy hozzáállni, tehát mondjuk a nevelőnője most, hogy azért igyekszik rá ebből a szempontból is figyelni, de hát nyilvánvalóan ez nem az a hely, ahol ő a megfelelő ellátást meg tudja kapni, és nem is kapja meg sajnos. Most egy példát tudok mondani, hogy pszichológus őt július 2-án látta, majd többszöri jelzésére, most a napokban, egy-két nappal ezelőtt volt egy ilyen pszichológusi találkozása, körülbelül negyed óra hosszan.
Egyébként ezt ugye lehetett is tudni gyakorlatilag, hogy ez ilyen következményekkel járhat ránézve, hiszen még a letartóztatás előtt írta a kezelő orvosa, most idézek az ő véleményéből, hogy a bezártságtól, a kiszolgáltatottságtól, az ismeretlen helyzettől félhet erőteljesen, és az állapota még tovább robolhat. Ezek szerint
igen,
akkor ez nagyjából beigazolódott.
Igen, így is van, igen.
Hogyha beszélünk még egy kicsit a fiának az állapotáról, ugye idén márciusban, és egy évvel korábban is készült igazságügyi elmeorvosi szakvélemény az ő állapotáról, amiben az szerepelt, hogy az autizmusa miatt viselkedésbeli zavarok jellemzik, főleg a kölcsönös szociális kapcsolatokban, nehezen kommunikál és nehezen értelmezi a társas helyzeteket, és kimondták ezek a szakvélemények, hogy amikor elkövette ezeket a cselekményeket, akkor halmozott mentális zavarokban szenvedett. Végül is ez ugye oda jutott, hogy emiatt igazából nem is tudta megfelelően felmérni azt, hogy ez az egész milyen következményekkel járhat, és nem tudta nyilván ehhez igazítani, hogy akkor ezt most megcsinálja, vagy sem. Ez volt a szakorvosoknak a véleménye. Ön hogyan fogalmazná ezt meg a saját szavaival? Tehát, hogy mennyire kell tartani attól, hogy ő a valóságban árt valakinek?
Én azt gondolom, hogy semennyire nem kell ettől tartani, hiszen ő ezt nem állandóan csinálja, hanem alkalmanként, amikor a szorongása vagy az idegrendszere már olyannyira telítődik a bizonytalansággal, a kirekesztettséggel, az el nem fogadással, most ugye a tárgyalások kapcsán, hogy mi lesz vele, tehát egy olyan fokozatot ölt már a szorongása, hogy ilyenkor már ilyen beszűkült tudatállapotba kerül, és akkor már nem tudja felmérni, hogy mit cselekszik. Ez nem egy szándékos cselekvés a részéről, hanem, hogy tudom mondani ezt most így hétköznapi nyelven, hát én ugye nem vagyok orvos, hogy ez csak úgy jön. Tehát vannak ilyen célszerűtlen, ismétlődő viselkedés zavarai, amik ilyenkor eluralják az ő gondolkodását. Ezek főleg olyan dolgok, amit ő foglalkoztatják, amit meg szeretne oldani, amit nem ismer, amihez nem tudom, érzelmileg valami fűti, és mellette még ugye az történik, hogy neki mentalizációs nehézsége van, tehát a következményeket nem tudja felmérni. Tehát az ő agya másképpen van, hát úgy mondom, hogy húzalozva vagy bedrótozva ezeket a tapasztalásokat. Neki nem elég egyszer-kétszer megérni, mert egyszerűen az agy működése másképp dolgozza fel az információkat. Tehát ugye ezt a szakértői véleményben is leírták, hogy az autizmus spektrumzavar egy sajátos idegrendszeri állapotbeli eltérés, és ő ugye erről nem tehet. Tehát itt a szándékosságot semmiféleképpen nem lehet feltételezni, amikor ő ezeket elkövető, akkor ő zavart állapotban van. Ezt látják is rajta, akik ezzel szembesülnek, és ezt Budapesten a rendőrök értik.
Igen, beszélünk mindjárt majd erről a részéről is. Ferenc, ugye itt a felvezetőben is említettem, hogy júniusban, 6 hét után szállították át őt az IMEI-ből a Wenige utcai börtönbe, miután ugye az ottani IMEI-s pszichiáter azt mondta, hogy nincs szükség továbbá arra, hogy őt az ottani osztályon kezeljék. Az hogy lehet, hogy ebben az esetben végül őt az IMEI-ből, ha már ott nem kell őt ellátni, akkor nem hazaengedték, hanem átvitték egy rendes, szokványos börtönbe?
Én azt gondolom, hogy a nyomozás felügyeletét és törvényességét felügyelő ügyészség kezében van a döntés és a lehetőség. És lehetőség
a döntés a bíróság kezében volt?
Nem, mert elvileg az ügyészség dönthetett volna arra, hogy haza is mehet. Tehát a nyomozati szakban a kényszerintézkedés az ügyészség is bármikor megszüntetheti, és volt is erre példa a korábbi évben, hogy hazaengedték a védencemet, de most úgy döntöttek, hogy indítványt tesznek a letartóztatás fenntartására és köztörvényes bűnözők között, nem az IMEI-be. Tehát a pszichiáter szakértő leírta konkrétan állásfoglalásába, hogy nem szükséges ott tartani el megfigyelésre, hiszen nekik volt előzmény adatok egy évről, korábbról a védencem vonatkozásában, és ő határozottan kiállt amellett, hogy nincs itt helye, és nem is kell itt lennie, hanem civil pszichiátriai közülmények között kellene talán terápiára, kezelésre járnia. De nem az történt, hogy a várhatóság, tehát a felügyeletet ellátó Pest vármegyei főügyészség ezt belátta volna, hogy nincs itt a helye, hanem akkor intézkedtek és bezárták őt a köztörvényes bűnözők közé, ezért van most a kvázi Venyige utcába, vagy Maglód út, nevezzük bárhogyan is, de letartóztatásban van. És azóta is letartóztatásban.
Úgyhogy egyébként vannak olyan elmarolsi szakvélemények is róla, amik meg kimondják azt, hogy igazából, ahogy megbeszéltük, nem volt tudatában annak, hogy...
Ezt a jognyelvén, ha lefordítom, akkor kóros elmeállapotónak minősül abban az időben, amikor a cselekményt elköveti. Tehát le is írták a szakértők már 2010-ben is, hogy súlyos fokban korlátozott a beszámítási képessége, amikor ezeket a cselekményeket elköveti. Tehát magyarán az ő büntetése majd elkerül oda valamikor, ugye az ítélkező bíró elé, korlátozóan lenyíthető lesz.
Oké, tehát ő most erőzetesben van, most áldat még nem emeltek, meddig tarthat ez?
Most letartóztatásban van, folyik a nyomozás, vagy hát folyik, de egyébként nem történik benne semmi. Most a legutolsó döntés jogerősen már az, a másodfokú végzés alapján, hogy 2026. január 29-éig marad letartóztatásban, és azt látom, hogy elfogyva a lehetőségek, mert kifejtettük a felebezési fórumrendszert, további jogorvosi lehetőségünk nincsen ebben a témakörben, tehát marad letartóztatásban, és a tételkeret alapján, 2-8 éves büntetési tételkeretben van ez a cselekmény, amiben most őt gyanúsítják.
A terrorfenyegetéssel.
A terrorcselekmény a fenyegetés, 3 év.
Három évig
lehet letartóztatásban. És most én már nem tudom megítélni, hogy most ez a cél tulajdonképpen, hogy most addig ott tartsuk, mert egyébként eljárásjogi szempontból sem indokolt lenne már, hogy ott lenne, és lenne más megoldás arra, hogy hogyan lehetne őt a bűnismétlés reális veszélyétől visszatartani. Ezt majd kifejtem, hogyha kapok rá lehetőséget, de ezt a hatóságok nem akarják tudomásul venni.
Még arra akartam rákérdezni, volt egy forrásunk, akivel beszélgettünk, és azt mondta, hogy például Angliában hasonló esetekben ott általában az igazságszolgáltatás együttműködik az orvosokkal, pszichológusokkal, akik körülveszik mondjuk ilyen esetben a vádlottat vagy gyanúsítottat, és próbálják közösen kitalálni, hogy hogyan lehetne úgy elkerülni azt, hogy megismételje ezt a bűncselekményt, hogy közben ne okozzanak neki felesleges károkat. Akkor ön szerint végül is miért volt ez, hogy nem hazaengedték?
Én azt gondolom, ez a magán véleményem, de az ügybeni vélemény is az, hogy tulajdonképpen vele szemben a nyomozást felügyeletét ellátó, és törvényességi felügyeletét ellátó ügyészség, ez egyfajta retorzió a védencemmel szemben, mert van rá eljárásjogi lehetőség és érv, hogy ne kellessen letartóztatásban tartani. Eltűri a megítélése a dolgoknak, mert például azt gondolom, hogy hasonló cselekmény miatt már van jogerős marasztalásunk. Ott a PKKB és ítélkező bíró 80 óra a jóváltételi munkát szabott ki intézkedésként védencemmel szemben, ez nem is büntetés, intézkedés. És ott megfelelően, ott látták az állapotát, belátták a körülményeket, azt is, hogy ez egy komolytalan fenyegetés, látva az eljárásjogi feltételeket, az orosz szakértői véleményeket figyelembe véve, ilyen döntést született. Úgy néz ki, hogy itt ezt nem akarják. Nem akarják tudomásul venni, és elvárható lenne az eljárás hatóságok képviselőitől, tehát akár az ügyésztől, akár a nyomozási bírótól, akár a másodfokon döntést hozó Budapest környéki törvényszéktől, hogy ha ilyen személy az eljárás alanya, akkor egy kicsit képezzük már magunkat ebben a témakörben, hogy mit is jelent az autizmus, vagy az Asperger-szindróma. De egyébként nem kellene semmi más tenni, csak az előttük levő szakvéleményeket elolvasni, és már is jobb belátással bírnánk ebben a témakörben, de ezt valahogy nem akarják.
Azt értem, hogy a korábban hasonló esetben Budapesten arra jutottak, hogy elég csak egy jóváltételi munkát
készíteni
neki, ez egy megfelelő büntetés lesz.
Most meg úgy fogalmazott, intézkedés nem is büntetés.
Bocsánat, igen, hiszen az nem is számít büntetett előéletnek.
Így van.
Viszont most azt mondta, hogy ez itt valamilyen retorzió lehet.
Én azt gondolom,
hogy igen.
Én azt tapasztalom, és bárhol és bármikor vállalom ezt a véleményemet, én azt érzékelem, hogy nem a nyomozóhatóság, mert velük kevés kapcsolatban vagyok, de a felügyelet ellátó ügyészség, aki egyébként indítvány is tesz folyton folyvást a letartóztatás hosszabbítására, azt szerintem úgy ítélem meg, hogy személyes ellen szenved tápál a védencem vonatkozásában, és az a legnagyobb baj, hogy lehetőséget sem ad se a vádhatóság, se a nyomozási bírói rendszer arra, hogy egy enyhébb kényszerítéskedés irányába mozduljunk el. Én ezért gondolom azt, hogy ennek retorzió jellege van, és még hozzáfűzöm ehhez. Ugye a letartóztatás az csak a legszükségesebb esetben rendelhető el, mint személyszabadságot korlátozó kényszerintézkedés, és törekedni kell arra, hogy az a legrövidebb ideig tartson. És csak akkor, hogyha nincsen más érv. Na most, a vérrendszem 7. hónapja áll letartóztatás hatája alatt. A soron kívüli eljárás követelménye, eljárásjogi alapelv, ezt a eljáró hatóságok lábbal tiporják, és ezt tulajdonképpen efelőtt a nyomozási bíró is szemet huny, hiszen...
Hát ön azt mondja, hogy nem szabadna ilyen sokáig ott tartani, és eleve nem is szabad
soronkívülség ellen. Ugyan hol érvényesül a soronkívülség ellen, amikor egyszer hallgatták meg a vérrendszemet április 26-án az eljárás indulásakor, akkor teljes beismerő és feltáró vallomást tett, 7 hónap alatt hozzá sem szóltak, 4 hónap eltelte után rendeltek ki szakértőt, ami egyébként csak protokoll, mert nyilván ugyanazt a véleményt fogják körülbelül alkotni, mint és ugyanazok a szakértők lettek kirendelve. Eltelt 6 hónap, vagyis most már 7. hónapja vagyunk letartóztatásban, és nemhogy szakvélemény nem készült el, meg sem vizsgálták. Meg sem vizsgálták, és azért gondolom, hogy ez az eljárásjogi alapelv, mint a soronkívülség elve, ez alapvetően sérül. De hát ezzel úgy néz ki, hogy csak a terhet és a védelem, meg a hozzátartozók foglalkoznak, mert akiknek jogilag kéne ezt értékelni, azok nem.
Erzsébet, öntől szeretném kérdezni, hogy ugye áprilisban, amikor indítványozták azt, hogy legyen letartóztatásban a fia, akkor ugye azt mondták, hogy ez az, ami csak a letartóztatás biztosítja a büntetőeljárás céljának az elérését, és aztán október végén ugye újra meghosszabbították ezt, amiről most is beszélünk. Hogyan zajlott ez a meghallgatás, amikor meghosszabbították?
Hát, erről a meghallgatásról én nem tudok nyilatkozni, mert ez egy olyan tárgyalás volt, amin csak az ügyvéd, a gyanúsított, a vádhatóság képviselői és a bíróság vehet részt, tehát ezen az ügyvéd úr tudott részt venni, hitelesen erről ő tud beszámolni, mi csak a váróban vártuk, hogy mi fog történni.
Azt árulja el, mert ugye a másik lehetőség az lett volna, hogy tényleg hazaengedik, és akkor abban az esetben otthon várhatja meg, hogy haladjon tovább az ügy. Ön szerint megoldható lenne az, hogy otthon legyen, és ne írjon hasonló fenyegető e-maileket újra?
Természetesen, hisz annál is inkább, hiszen most 2025-öt írunk, 2024. január közepe óta nem írt semmilyen e-mailes bejelentést, nem tett semmilyen e-mailes bejelentést. 2024. szeptember közepe óta SMS és Messenger, tehát semmiféle telekommunikációs eszközös csatornán semmiféle bejelentést nem tett.
Ugye a Gödöllői kapitányságra egy szertlivel ment be.
Igen, telefon nélkül. Igen.
De az megoldható otthon szerint, hogy mert végül is itt ezt állítják, hogy megismételhetni
eddig is, hát ezekkel, amiket elmondtam, dátumokat és hogy miket nem csinált már, hát ezek már megoldottak voltak. Tehát ezeket nem tette. Tehát itt egy olyan feltételezésből indulnak ki, ami nem egy valós tényen alapszik, és nincsen tulajdonképpen alapja, ez egy vélt valami, és annál is inkább érthetetlen, mert mondom, ez az ő, sőt, van, ami az ő ötlete alapján, de a mi közös döntésünk és az ő védelme érdekében született elhatározások voltak, hogy ő ezeket nem használja, ezeket belátta.
Ugye tehát ezt felajánlották, hogy otthon lesz, és nem
igen.
fog...
Hát igen, hiszen ezt csináltuk már több mint egy éve.
És mit mondott erre az ügyészség?
Hát az ügyészség ugyanazt mondja, amit az ügyvéd úr már elmondott, hogy lehetősége lenne telekommunikációs csatornákat használni.
Akkor de is, ha önök csak, elveszik tőle?
Hát akkor is, ha már ezt másfél éve nem tette meg. Meg tehát, hogy melyiket, mikor. Tehát ennek semmi, tehát ez egy vélt valami, nem pedig egy valós veszélyt feltételez.
Ferenc, azt segítsen megérteni, mert többször szóba került, hogy voltak korábbi hasonló esetek is, amik Budapesten történtek, és akkor azt itt a jóvátétel már szóba került, enyhén kezelte az igazságszolgáltatás meg a rendőrség is.
Én azt gondolom, hogy az elkövetési magatartás itt is hasonló.
Legalábbis... De itt teljesen máshogy kezelik, hogy ezt hogy lehet, hogy Budapest és Pest megye, még térben is nagyon közel van egymáshoz, és hogy ennyire másképp értékelik ugyanazt.
Én azt gondolom, hogy ez a jogbiztonság elvét is súlyosan sérti, hiszen az ő magatartása, ha nagyon szigorúan akarjuk értelmezni, és helyesen értelmezte egyébként a BRFK és a Pesti Központi Kerületi Bíróság, közveszélye fenyegetésnek minősíthető. Annak a büntetési tételkerete három hónaptól három évig terjed, abban kaptuk a 80 óra jóvátételi munkát. Ugyanezt a cselekményt egyébként a Pest vármegyei főügyészség.
Ő már terrorfenyegetés.
Ő már terrorcselekménnyel
fenyegetés. De ez hogyan lehetséges, hogy ennyire más? Erre van önnek valami magyarázata?
Én azt gondolom, hogy ezen el lehet majd jogászkodni, de meggyőződésem, hogy helytelen a minősítés, ez nem terrorcselekménnyel fenyegetés, ez egy valótlan tartalmú fenyegetés, nincs mögötte semmilyen célzat és szándék, már pedig ahhoz azt kellene a terrorcselekmény fenyegetéssel mögött, hogy legyen egy egyenes szándék, szándékos célzatos bűncse, itt nincsen ilyesmiről szó. Azt gondolom, hogy ez kvázi e mögött valamilyen szintű statisztikai szemlélet áll, hiszen abban az ügyben, amiben megy egyébként most eljárás hatályatta állunk, ott egyébként az alapból eljáró Váci rendőrkapitányság közös szélfenyegetésben gyanúsította meg a védencemet, csak aztán a felügyelő Pest vármegyei főügyészség ezt átminősítette, és hatáskörbe vonta terrorcselekménnyel fenyegetés miatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez eltérő jogi megítélés, szerintem a helyes minősítés a közös szélfenyegetés, az egy enyhében minősülő magatartás, és valósan a tényszerűen megfogalmazott elkövetési magatartás annak a bűncselekménynek a keretei közé illeszthető. Semmiképpen nem.
A másik felet nem tudjuk most megkérdezni, mert ugye konkrét ügyekről az ügyesség nem ad tájékoztatást, de egyébként, hogyha olyanokkal beszélgetünk, akik mondjuk ismerik ezeknek az eljárásoknak a menetrendjét, akkor találkozunk olyan érveléssel is, hogy itt igazából nem azt kell nézni, hogy mi az elkövetőnek a személye, vagy neki esetleg milyen problémái vannak, hanem magát azt a cselekményt, amit megvalósít. Lehet, hogy majd utána enyhébb büntetést kap, de hogy attól még az, hogy így fenyegetőzik, attól azt még önmagában kell értékelni. És mi lenne, hogyha mondjuk egyszer tényleg mondjuk megvalósítaná, akkor meg mindenki azért bírálná a hatóságokat, hogy hagyták, hogy ezt megcsinálja. Erre mi a válasz önnek? Mert mégis ebben az esetben is ezt mondhatja.
Igen, ezzel majd én fogok is érvelni a járó bíróságok előtt, hogy azt kell vizsgálni alapvetően az elkövetési magatartás szempontjából, hova illeszthető, hogy valós ez a fenyegetés. És van-e mögötte tartalom?
Hát itt a védelem. Mert valaki lehet azt mondja, hogy hát honnan lehet tudni?
Úgy, hogy a járó hatóságok leházkutatták az elkövető lakóhelyét, ott semmilyen eszköz, felszerelés, berendezés nincsen, vizsgálták az informatikai eszközeit, azon semmiféle kapcsolattartás nincs semmiféle terrorszervezettel, tehát ez így lóg a levegőben, nem kapcsolhatóvá sehová. Tehát magyarán komolytalan ez a fenyegetés. És egyébként valljuk be őszintén, hogy mi annak a társadalomnak a veszélyessége, amikor valaki saját magát feljelenti a göndörő rendőrkapitányságon egy fél éves certivel, 15 óra 25 perckor, hogy 18 órakor megkésel egy olyan énekesnőt, akit egyébként azt sem tudja, hogy hol lakik, személyesen nem ismeri, és a távolság okán is objektíve kizárható, és az az általános megfogalmazása még az önfeljelentésbe és a gyanúsításba, hogy a Hamasz nevében távra támadást tervez. Erre vannak jogi formulák és döntések, bírósági elvi döntések, hogy ez egy általános jellegű megfogalmazás, semmiképpen nem lehet komolyan venni, ez a közös széllyel fenyegetés fogalom körébe illeszthető. Tehát az ő magatartása figyelve azt, hogy mit csinált, mivel fenyegetőzött, és az egyéb eljárási körülmények egyértelműen azt igazolják, hogy itt szó nincs terrorcselekménnyel fenyegetésről.
Mi lesz azután? Az előbb azt mondta, hogy még három évig is akár előzetesben.
Erre szeretném azt mondani, hogy egyébként nem kellene őt meggyőződésem a védelem jogán. Meggyőződésem nem kellene őt tartóztatásban tartani. Erre találták ki egyébként, vagyis nem is, hogy kitalálták, a jog erre lehetőséget biztosít. Ezt a jogintézményt úgy hívják, hogy bűnügyi felügyelet, ingatlan a korlátozó bűnügyi felügyelet, kiegészítenek külön magatartási szabályokkal.
És most, otthon,
és most mindjárt megválaszolom a kérdését, így van. Otthon, a saját családi környezetébe biztonságban kiszámíthatóan, nyomkövetővel akár, tehát nem mehet el sehová, és a szülők külön nyilatkozatban vállalták azt már többet íziglen, hogy azt vállalják, hogy semmilyen informatikai eszközhez nem férhet hozzá, csak ez adott esetben az egyetemi tanulmánynak befejezése érdekében, és azt is csak addig még kontrollat. Csak ezt tulajdonképpen, ezt mindig igazoljuk, ezeket az objektív tárgyi feltételeket igazoljuk az eljárásban, csak erről, akik ezt érdemben erről döntenek, ezt nem akarják tudomásul venni. Tehát nem igaz az, hogy amit ön említett szerkesztőről, hogy a bűnismétés veszélye kizárólag csak letartóztatással lehetne megelőzni, vagy kizárni, ez nem helytálló.
Ez az ügyészség véleményeként ide.
Ez az ügyészség, de csak az a baj, hogy ez a nyomozási bíró felzárkózik. Tehát azt látom, hogy az ügyészség indítványoz, nyomozási bíró aggálytalanul befogad, a másodfokúdon eljáró törvényszék, azt pedig jóvá hagy. És itt ott bezárult a kör.
Röviden mondjál, hogy mi lehet még a kimenete ennek, tehát milyen büntetést kaphat?
Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy szakvéleményünk van arról, hogy súlyosokban korlátozott az ő számítási képessége, ha még marad is ez a minősítés az eljárásban, ha bár azt gondolom, hogy elsőfokú ítéletben ennek nem így kéne megnyilvánulnia, akkor is maximum felfüggesztett szabadságvesztés lehet ennek a fenyegetettsége joghátrányként. Tehát azért mondtam a retorziót, mert tulajdonképpen amit most ő letartóztatásban ült, letartóztatásban tölt, ez egy haszontalan időtöltés, hiszen ezt majd nem tudják majd beszámítani az kiszabott joghátrányába, mert majd minden valószínűség szerint nem fog letöltendő szabadságvesztést kapni, hiába is erőltetjük ezt a témakört.
Erzsébet, ugye a férje egy sor beadványban közösen önök bírálták a büntetőeljárásnak bizonyos elemeit, például hivatali visszaéléssel gyanúsítják azokat, akik a Gödöllői Kapitányságon felülbírálták a kiérkező mentősöknek a döntését. Ugye ők észlelték, hogy pszichiátriai ellátásra szorulna a fia, ennek ellenére nem engedték ott kórházba szállítani a fiút, ezt mondják önök. Itt pontosan hogyan történt, és mi lett ennek a feljelentésnek a vége?
Hát egyrészt ugye én itt számtalan panasszal éltem az eljáró ügyészség felé, a Pest vármegyei ügyészség felé, amelyben aggodalmamat fejeztem ki az ő ellene folytatott eljárás kapcsán. Hát a fiunk elmondására tudunk ugye hagyatkozni, aki ugye autistaként szinte órára, vagy percre pontosan tudja, hogy mi történt ott, mert az egyik ilyen jellemzője, amikor ilyen nagyon szorongatott és zavart állapotban van, hogy folyton az óráját nézi, tehát fél pillanatonként az óráját nézi, és ebben az állapotban, amikor ő bement Gödöllőre ezzel a bizonyos tenyérnyi cetlivel, akkor ő zavart állapotban volt, ami azt jelenti, hogy ilyen fejrángatásokat csinált, ezt egyébként a kihallgatott rendőr is alátámasztja, ezt ő is megjegyezte, sőt ugye a fiunk elmondása szerint ő hívta ki a mentőket, látván, hogy milyen tehát zavart állapotban van, és azt gondolom, hogy abszurdnak vélte az ő bejelentését ezen a papírdarabon írtakat, és ezért döntött úgy, hogy akkor őt mentő is meg kell, hogy vizsgálja. Úgyhogy a mentő az ki is érkezett, azonosították, hogy a fiam a negyedik kerületben lakik, úgyhogy így a Nyírő Gyula kórházba szándékoztak őt elvinni. És nem tudni, hogy mi történt, pontosan annyi biztos, hogy a szolgálatvezető rendőr felhívta a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság ügyeletes nyomozóját, vagy rendőrtisztjét, hogy akkor most tényleg elszállítsák-e a mentők, és ő azt mondta, hogy nem kell a mentő, őrizetbe veszik. Ezt a fiam ezekkel a szavakkal mondta nekünk el, ő ezt így hallotta, tehát neki ezt így mondták. Úgyhogy ezt a mentősnek továbbította a szolgálatvezető rendőr, és így dolguk végeztelenül a mentősök távoztak. Tehát mi abban látjuk itt a problémát, hogy mi, nekünk olyan információnk van, úgy tudjuk, hogy semmilyen rendőri szerv, vagy nyomozó szerv, tehát senki nem bírálhatja felül a mentős döntését, és igazából itt a szolgálatvezető rendőr a robotzsarúban megnézett.
A rendőröknek az ilyen belső elektronikai
Tehát ugye ott már talált utalásokat arra, meg erre vonatkozóan ugye előzményeket, és ez alapján ítélte ő meg az ottani viselkedése alapján, hogy itt mentő szükséges, és mivel ugye a mentő elküldésre került, ezért így neki elég sok joga sérült már, mint a gyerekemnek a mi megítélésünk szerint, például az egészségügyi ellátáshoz való joga, ami az alaptörvény második cikkében benne van. Még és igazából a feljelentést azt a férjem tette, és most már még tehát kétszer történt a feljelentés, mert most másodszor pár héttel ezelőtt történt, akkor új ugye, információkhoz jutottunk, már konkrétan tudjuk, hogy ki volt az a rendőrtiszt, aki utasítást adott.
Még ilyen konkrét kimenet akkor nincsen.
Mert úgy értékeljük, vagy azt veszük észre, hogy valamiért itt ebben nem halad az illetékes nyomozóhatóság vagy ügyészség. A fiunkat például nem hallgatták ki ezzel kapcsolatban, úgyhogy mi értetlenül állunk, hogy itt miért nem történik semmi. Mi ennek az oka, ennek a nagy hallgatásnak?
Egy utolsó dolog érdekelne még igazából, amiről nem beszéltünk. Ferenc, ugye az ügyész a múltkori tárgyaláson, ha jól mondom, megjegyzést tett önnek, hogy miért nem vigyáznak jobban a szülők a fiúkra. Hogyan történt ez pontosan? Erről még mesélnének.
Akkor pontosítok, jó? Igen. Tehát amikor ez az ügy indult, az elkerültés ideje az 25. április 26-a, 29-én kerültünk nyomozási bíró elé, és ugye várakoztunk a bíróság épületében a bebocsátásra, és ugye mellettem elhaladva, vagy hát szemközt, mert egyébként ismerjük egymást más ügyekből kifolyólag, az ügyész úr rossz hallását fejezte ki, széttárt karokkal, és azt mondta így szemtől szembe, hogy a szülőkre irányítva ezt a megjegyzést, hogy miért nem vigyáztak rá jobban. Tehát én azt gondolom, hogy ezt így nem lehet kezelni, ezt a kérdéskört. Ebből is gondolom, hogy itt van valami személyes konfliktus, vagy személyes ellen.
Ott volt, jelen volt, amikor az el...
Hát akár hallhatták is, de sajnos ez így volt. És én azt gondolom, hogy egyrészt abból a hivatali pozícióban se szerencsés egy ilyen kijelentést tenni, másrészt meg úgy, hogyha lenne valaha a hivatott ügyész úrnak személyes érintettség, akkor biztos nem fogalmazni. Ha megenged, még egy visszacsatolok annyiban az Erzsébet.
Csak rövid
leszek, ismerve az eljárási iratokat, szolgálati irányító parancsnok volt Gödöllőn, aki tanúvallomást tett ebben a vonatkozásban, ami az imént elhangzott, és ő a tanúvallomásban mondja ezt el, hogy igen, ő úgy ítélte meg, hogy egy felnőtt férfi áll vele szemben, de valójában egy gyerek, mert úgy viselkedett, tehát kényszeres cselekvései voltak, dörzsögette a kezét a lábához, a száját rágta, stb. Szemforgatás, és ő tanúként lenyilatkozza, hogy felettes felsőbb utasítást intézkedtek úgy, hogy a mentőt el kell küldeni, és őrizetbe kell venni, mert az ő személyes meggyőződésen nem ez lett volna.
Az utolsó kérdésem Erzsébethez szól, visszacsatolva erre az esetre, amikor a bíróságon azt mondja az ügyész, hogy miért nem vigyáztak jobban a fiúkra. Ön mit reagál erre, vagy milyen érzése volt, amikor hallotta, hogy ezt a mondatot mondta az ügyész?
Hát én teljes döbbenettel állok ezelőtt a kijelentés vagy megnyilvánulás előtt. Én azt gondolom, hogy itt a mi hibáztatásunk történik egy olyan állapottal kapcsolatban, amiről ugye igazságügyi orvosszakértői vélemény van, hogy ez egy idegrendszeri sajátos állapot, ami különböző viselkedészavarokkal és kommunikációs nehézségekkel, mentalizációs nehézségekkel jár az ő esetében, és tehát, hogy ez rendkívül stigmatizáló ránk nézve, az autista gyerekemre nézve, tehát egyáltalán nem érzem jogosnak ezt a fajta, hát úgy mondom, hogy igazságtalan megnyilvánulást, és ez abszolút leegyszerűsíti magát az autizmust. Tehát azt sugallja, hogy ez a mi mulasztásunknak a következménye, hogy ő ilyen helyzetbe került. És sajnos, ha még kitérhetek arra, hogy nem csak ez az egy megnyilvánulás van a vádhatóság részéről, hanem számos ilyen megnyilvánulás van. Például a januári tárgyaláson megkérdőjelezte a fiam őszinte megbánását az ügyész. Még pont ma is beszéltünk róla a gyerekemmel a látogatáskor, és most említette ő nekem, hogy azt is mondta az ügyész, mikor ő mondta, hogy ő tényleg megbánta, hogy nem eléggé. Tehát én abszolút értetlenül állok ezelőtt az ügyészi magatartás előtt, és utána történt még az, hogy ugye kérdésekkel igyekezett összezavarni a fiamat úgy, hogy ezek az igazságügyi szakértő vélemény ott volt előtte, sőt, fel is olvasott belőle. De még van más ilyen megnyilvánulás is, például szeptemberi tárgyaláson a tárgyalás közben arra hivatkozott, hogy illetve tett egy ilyen megjegyzést, hogy most is ott ül bilincsben. És tehát én azt gondolom, hogy ez egy érzelmi nyomásgyakorlás, egy diszkriminatív retorikai eszköz az ő részéről, ami hát azt gondolom így laikusként is, hogy ez nem helytálló egy válthatósági képviselő részéről. Ez súlyosan sérti a gyerekem és a mi emberi méltóságunkat, az emberi jogait, az egyenlő bánásmód elvét, holott ezeknek az igazságszolgáltatás alapelveiként kell működniük.
Igen.
És még ezen kívül is mások is történtek.
Megenged még egy, pontosan azért, ami itt hangzott el tulajdonképpen, és hogy eljárásjogi érvekkel is operáljunk még. Tehát a letartóztatás, mint legsúlyosabb kényszerintézkedés vonatkozásában van három vezérlő elv, aki a szakmát gyakorolja, ezt ismeri, szükségesség, arányosság és a fokozatosság elve. Tehát álláspontom szerint védenc szemben nem is szükséges fenntartani a letartóztatást a továbbiakban. Nem is arányos azzal kapcsolatban, amit elkövetett. A fokozatosság elvét meg, ha követtük volna, akkor a bűnismétlés reális veszélyét a bűnügyi felügyelet a fokozatosság elv alapján megfelelően tudta volna kiszűrni vagy korlátozni. Úgyhogy azt gondolom, ezek az alapelvek is sérülnek alapvetően ebben a büntetőeljárásban.
Nagyon köszönöm, hogy eljöttek és hogy elmondták ezeket. Igyekszünk majd mi is még követni, hogy mi lesz ennek az ügynek a folytatása. Erzsébet, Ferenc. Köszönöm, hogy itt voltak, és hogy mindezt.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
És zárásként pedig, mielőtt elbúcsúznék a nézőinktől, és azelőtt még néhány mondatot szerettem volna idézni abból a kezelőorvosi véleményből, ami az érintett fiatalembernek az állapotáról szól. Ez szerint az ő viselkedése minimum két dolgot tükröz. Először is azt, hogy a valóságban nem akart senkinek sem ártani, másodszor, hogy irracionális elképzelése van a rendőrség szerepéről. A szorongás pedig adott esetben elmezavarhoz és akár öngyilkossághoz is vezethet az ő esetében. A vélemény szerint a jelenlegi helyzet az ő állapotának kezelésére pontosan olyan embertelen, kínzó, mint 100 évvel ezelőtt az elmebetegek kényszerzubbonnyal és hidegvizes fürdővel való kezelése, amely nem gyógyította meg őket, csak szenvedést okozott nekik. És egy utolsó idézet még ugyanebből a véleményéből. Racionálisan be tudja látni tettének következményét, de a tettet okozó állapot nem tud ilyen eszközzel változni. Senkinek sem okozott szenvedést, az igazságszolgáltatástól azt várja minden ember, hogy védje a társadalmat, de ő nem bántja a társadalmat, nem kell tőle félteni a közösséget. Emberséggel, támogatással a szorongásai enyhülnének, bizarr feltűnési vágya csökkenne, hasznos tagjává válhatna az országunknak. Ez áll tehát abban a kezelőorvosi véleményben, amit a fiatalemberrel kapcsolatban lévő orvos írt. Jelenleg tehát itt tart ez az ügy, hogyha lesz még ezzel kapcsolatban fejlemény, akkor igyekszünk mi is ezt figyelemmel követni, hiszen valóban egy hát olyan szempontból is érdekes, hogy mennyire egymásnak ellentmondó folyamatok zajlanak az igazságszolgáltatás különböző szintjein, és hát olyan szempontból is nagyon fontos, hogy mennyire tud az igazságszolgáltatás figyelemmel lenni egy speciális szükségletű gyanúsítottra. Én Szurvágy Szülős voltam, köszönöm, hogy figyelemmel követtétek a mai adásunkat, tartsatok velünk legközelebb is.